Isten igéjét János evangéliumából olvasom, János evangéliuma első részéből az első 14 verset. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igaz világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, Te utánad vágyik a mi szívünk. Te vagy az, aki vonzol bennünket magadhoz. Te vagy az, aki munkálod bennünk az akarást, a keresést, a szomjúságot. Te vagy az, akire szükségünk van. Akár úgy vagyunk most itt jelen, mint akik távol vagyunk tőled, akár úgy, mint akik közel. Akár mint akik keresünk még téged, akár mint akik azt mondjuk, hogy te megtaláltál bennünket. Köszönjük neked, hogy úgy szólalsz meg közöttünk, úgy jelented ki magad, hogy te vagy a világosság, és te vagy az élet. És megvalljuk, hogy nekünk oly nagy szükségünk van világosságra és életre. Oly nagy szükségünk van, hogy utat találjunk az élet különböző helyzeteiben, ahol úgy érezzük, hogy elakadtunk. Oly nagy szükségünk van arra, hogy te tőled megértsük, hogy merre vezetsz, hogy mi a jó, hogy mi a rossz, hogy mi az igaz és mi a hamis. Oly nagy szükségünk van, hogy ne csak tudjuk, hogy mi a világosság, hanem világosságot betöltsön, felszabadítson, megerősítsen, átjárjon. Oly nagy szükségünk van, hogy sötétségeinket, legyenek azok félelmek, aggodalmak, rettegések, legyenek azok megkötözöttségek, erők, amelyek foglyulejtették az életünket, a gondolatainkat, a szívünket, legyen az indulat, legyen az gyűlölet, oly nagy szükségünk van arra, hogy sötétségeinket legyőzzed, és szabadságot hozzál. Te vagy az élet, és életre is szükségünk van, mert bár dobog a szívünk, mert tesszük a dolgunkat, mégis sokszor oly gépiesnek, lelketlennek tűnik mindaz, amit tennünk kell. De azért vagyunk ma itt, hogy veled találkozzunk, hogy téged lássunk meg, aki, ahogy olvastuk, ahogy hallottuk, kijelentetted magad az Úr Jézus Krisztusban, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. hadd lássuk hát őt, hadd találkozzunk ő vele, hadd nyerjük el az ő erejét, hadd fogadjuk el az ő bocsánatát, hadd kapjuk meg az ő világosságát, hadd áradjon belénk az ő élete. Jöjj, Szentlélek, Úristen, szentelj meg minket, kérünk. Találkozz velünk ott, ahol vagyunk. Szólj hozzánk úgy, hogy a leginkább szükségünk van most erre. Amen. Istenek igéjét Mózes első könyvéből olvasom, az első fejezet első versétől a második fejezet negyedik verséig. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság. És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este és lett reggel, első nap. Aztán ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek fölött, hogy elválaszta egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Aztán elnevezte Isten a boltozatot égnek, így lett este, és lett reggel, második nap. Aztán ezt mondta Isten. Gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvé váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte, és látta Isten, hogy ez jó. Aztán azt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak a fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, harmadik nap. Aztán ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Aztán azt mondta Isten, pesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Aztán megáldotta őket Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét, a madár is sokasodjék a földön. Így lett este, és lett reggel, ötödik nap. Aztán ezt mondta Isten, hozzon létre a föld különfajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászokat és egyéb földi állatokat. És úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain és az égmadarain, és a földön mozgó minden élőlényem. Aztán ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledülül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Így készült el a menny és a föld, és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Aztán megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Mi az értelme annak, ha egy róka megdicsér egy hollót? Ezt a kérdést annak alapján tartjuk értelmezhetőnek, vagy értelmetlennek, hogy ismerjük-e a történetet, aminek ez a mozzanat a része. A legtöbbünk számára egy kedves mosolyt csal a szájára, ez a kérdés, vagy különféle emlékeket idéz. Egy távoli kultúra lakói számára azonban, akik soha nem hallották Ezópusz meséjét, nem jelent semmit. Ha nincs Ezópusz meséje, vagy ha csak nem ismerjük azt, akkor teljesen értelmetlen marad a hollónak bókoló róka cselekedete. Megpróbálhatnánk talán kitalálni valamit, mi magunk, valami magyarázatot adni, hogy miért történik ez, de nem tudhatunk semmi bizonyosat, csak tapogatódzunk a sötétben. Lehet, hogy nincs ilyen történet. Csak feleslegesen próbálkozunk. Az is lehet, hogy van egy ilyen történet, amelyben a holló megdicséri a rókát, nem, a róka a hollót. De hogy eltaláljuk-e azt, amit a szerző leírt, ahogy ez a történet megszületett, ha nem ismerjük, azt nem tudjuk. Csak akkor tudok válaszolni a kérdésre, hogy mit tegyek, ha ismerem a választ az ezt megelőző kérdésre, milyen történetnek vagyok a része, mondja egy brit filozófus. Csak akkor tudok válaszolni arra a kérdésre, hogy mit tegyek, hogy hogyan éljek, ha ismerem a választ az ezt megelőző kérdésre, milyen történetnek vagyok a része, mibe kapcsolódik bele az életem. Vajon létezik-e egy olyan történet, egy olyan nagy összefüggő egység, aminek az én egyéni életem a része? Létezik egy olyan nagy történet, egy nagy összefüggő egység, ami meghatározza az én személyes életemnek a célját, azt, hogy az sikeres, eredményes, vagy eredménytelen és kudarcot vall. Ha létezik egy ilyen történet, amikbe bekapcsolódhat az én személyes történetem, akkor megismerhetem ezt. És egyáltalán, ha megismerem, van-e annak bármi jelentősége? A mai ember életében nem igazán fontos ez a kérdés. Miért? Azért, mert a mi kérdésünk ebben a világban nem az, hogy a mi életünk milyen nagy történetnek a része, hogy a mi életünk honnan ered és hová vezet, mibe kapcsolódik be, hiszen mi úgy éljük meg az életünket, hogy annak mi vagyunk a középpontjában. Nem egy nagy történet van, aminek mi pici részei vagyunk, hanem mi vagyunk a nagy a középpontban, aztán minden más történet pedig legyen részese annak, ahogy mi élünk. Az egész világ kapcsolódjon be az én történetembe, az én életembe. Mindenkinek az a dolga, hogy ahogy amit én szeretnék elérni, amerre én megyek, az segítse meg. Egyetlen egy történet számít, az enyém. A posztmodern világnak egy alapvető tézise, hogy nincsenek nagy általános történetek, vagy ha vannak ilyenek, azok csak arra vannak, hogy valaki más érdekeit képviseljék. Ha az egyházról van szó, vagy a Bibliáról, azt mondják, a bibliai történet, amit itt hétről hétre felolvasunk, a bibliai világnézet, az csak annak az eszköze, hogy az egyház a hatalmába akar minket tartani. Minden vallás annak az eszköze, mondják, hogy amivel megpróbálják a saját érdekeiket másokra ráerőltetni. Élje mindenki a saját maga kis életét, legyen mindenki önmagáért, és ne gondolkozunk azon, hogy létezik-e egy nagy egész, amiben bekapcsolódunk. Persze, egy kicsit őszintébek vagyunk, akkor tudjuk, hogy Ez nem így van. Hiszen a te történeted nem veled kezdődött, hanem apáddal, anyáddal. Sőt, a te történeted, aki már kicsit idősebb visszalát rá, a te történetedben meghatározza azt, ami édesapáddal, édesanyáddal történt, mielőtt még csak lettél volna. Sőt, még a nagyszülők is meghatározzák. Ki vagy, hogy milyen vagy, nem veled kezdődött. Nem választottad te a nemedet, az országot és a kort, ahol és amikor születtél, és sokat jelent, hogy nem választottad a nevedet sem. Elneveztek. Persze ezt megváltoztathatod. Elköltözhetsz máshova. Még át is operáltathatod a nemedet. De alapvetően nem tudsz kilépni abból, amit kaptál. A te történeted nem veled kezdődik. A mai igehirdetéssel egy olyan sorozatot kezdünk, aminek azt a címet adtam, hogy a nagy kép, a nagy történet. A cím arra utal, hogy a Bibliáról úgy fogunk beszélni a következő hetekben, mint egy összefüggő, egy nagy történetről. És az nem távoli a Biblia természetétől, sőt, éppen ez tesz igazságot vele. A Biblia nem lelki tanácsok gyűjteménye, nem arra van, hogy felcsapd egy rossz pillanatodban, találj egy jó verset, fú, ez most lelkileg megerősített, nem? Hát nem olyan jó, akkor még lapozok egy kicsit. A Biblia nem is olyan történetek gyűjteménye, amelynek mindennek van egy kis erkölcsi tanítása, hogy így éljünk rendesen, nem. A Bibliában az, aki az egész történetet megírta, mint Ezópusz, a róka és a holló történetét. Isten, aki az egész teremtett világot kezében tartja, aki kifeszítette ezt a történetet a kezdetétől a végéig, amiben mi benne vagyunk, az beszél magáról, beszél erről a történetről, és beszél rólunk. És mivel a teremtés történetével kezdődik ez a történet, mi is itt kezdtük kezdetben. Kezdetben. Minden ide megy vissza, minden ehhez a ponthoz viszonyul. Még annyit bevezetül, hadd mondjak el, hogy a Biblia nem kíván természettudományos leírást adni a kezdetbenről, az első pontról, a Big Bangről, vagy bármilyen más a világ keretkezéséhez kapcsolódó elméletről. Ezek a sorok más műfajba tartoznak, amiket olvastunk. Ez egy művészi megoldás, egy irodalmi megközelítés Istenről, a világról és a helyünkről, abban erről szeretne beszélni. Úgyhogy majd előtt azt járjuk körül, hogy mi a teremtés, és mi annak a jelentősége a mi életünkre nézve. Konkrétabban mi a teremtés, hogyan történik a teremtés, ki a teremtő, és mi köze ennek ahhoz, akik és amik vagyunk. Mi a teremtés? A teremtés munkája előtti helyzetet a második versben így olvassuk. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt. Amikor pedig vége van a teremtés nagy munkájának, akkor egy berendezett világot látunk, amelyben az alkotó gyönyörködik. Látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Karba tett kézzel ül, és gyönyörködik abban, amit lát. Sok minden történt a hét nap alatt. A hét napot irodalmi értelemben értjük. Milyen is volt a világ? A kietlen, ez az első szó. Más szóval formátlan, alaktalan. Puszta, azaz üres. Két másik kifejezés, a mélység és a sötétség van jelen. Ami arra utal, hogy kaotikus hatalmak vannak jelen. Az alaktalan, a formátlan, az üres, a mindent felborító, elpusztító káosz erői vannak jelen. Mi lesz belőle? Rend, forma, nyüzsgés, pesdülés, élet. A teremtés munkája a bibliai hitvallás szerint nem annyira a semmit és a teremtést állítja szembe, mint amennyire arról beszél, hogy Isten felszámolja a káoszt, meghódítja a káoszt, és rendet teremt. A Szentíró csodálatos tömörséggel és nagyon pontos szerkesztéssel beszél erről. A teremtés hat napjának az elrendezésében az első három nap az elválasztás munkája. A második három nap a benépesítés. Mit jelent ez? Az első napon, ahhoz, hogy megszüntesse a káoszt, az első napon elválasztja a világosságot a sötétségtől. Ez a tett megfelel a negyedik napnak, a második hármas első napjának, amikor Isten megalkotja a napot, a holdat és a csillagokat. Benépesíti, amit létrehoz a teret. A második napon kialakítja Isten az égboltot, és elválasztja a vizeket. Ennek megfelel az ötödik nap, amikor ennek megfeleltetve benépesíti az eget a madarakkal, és a vizeket a halakkal. A harmadik napon Isten elválasztja a vizeket, a tengert a szárazföldtől, határt szab nekik. A hatodik napon pedig megteremti a növényeket, a szárazföldi állatokat és az embert, és az állatoknak és az embernek ennivalóul adja a növényeket. A leírás nagyon fegyelmezett, pontos, ismétlődő, tömörségében is fenkölt, ami arról beszél, hogy mennyire átgondolt, amit Isten tesz. Mi történik tehát? A káosz erői visszaszorulnak, a zűrzavar megszűnik, életterek születnek, a sötétséget a nappal és éjszaka rendje, az ürességet nyüzsgő, pezsgő élet váltja fel. Minden a helyére kerül. Ki mit érez, amikor arról beszél, hogy Isten a káoszból rendet teremt, és ez a teremtés munkája? Ki mit érez akkor, amikor azt látja, hogy minden a helyére kerül? Hogy mindennek helye van. Azt gondolom, hogy a mai emberben ambivalens érzések vannak. Mert vannak többen közöttünk, akik vágynak a rendre, mert azt élik meg, hogy az élet kaotikus, elhatalmasodik, maga alá gyűr. De vannak közöttünk, akik menekülnének a rendből, mert azt élik meg, hogy börtönben találják magukat szabályok között. Nézzük egy kicsit ezt részletesebben. A káosz azért alapvetően a mai élet egy tagadhatatlan velejárója a legtöbbek számára. Az az érzés, hogy valahova száguldunk, egyénileg is, meg ez a világ is, de hova, ez a legtöbbünk számára ismert. Az elmúlt években hihetetlenül felgyorsította a globalizáció folyamata a káosz megélését, hiszen egyre hatalmasabb mennyiségű információ ér el minket, nem tudjuk rendezni. Hiszen kulturális sokszínűség vesz körül, ami valamikor egyértelmű volt, vagy magától értetődő, vagy csak egyféle volt, az ma ezerféle. Semmi nem magától értetődő, ahogy volt, és ebben az egész gyorsulásban a változás állandó lett. Tanulni kell, felnőttként is tanulni kell, újabb állás kell, újabb szakképesítés kell, mert változik a világ, és ha nem pörgünk vele, nem maradunk. És sokan azt éljük meg mindebben, hogy ez az élet közben darabokra hullik. Minden szétesik, mintha elnyelne a káosz. Ezek az emberek vágynak a rendre. Vágynak a harmóniára, a nyugalomra. Közben, amikor azt mondjuk, hogy Isten alkotása, teremtése, a káoszból a rend létrehozása, azt is mondanunk, hogy az a világ, amiben élünk, az alapvetően nem ebbe az irányba megy, hanem tovább is alapvetően bontja le a határokat, felszámolja a határokat. Akár ebbe az irányba tart a tudomány és a technika, csak épp a legutóbbi egy-két hét botrányaira utalva, hogy a génmódosított növények kérdése abszolút jelen van, fajok megváltoztatása, határok lebontása, utaltam rá, férfi és nő átoperálása, mint lehetőség. De a határok lebontása történik filozófiai és erkölcsi értelemben is. Nem ezt halljuk, hogy minden jóban van valami rossz. Minden rossz magába foglalja a jót. Nincs olyan, hogy valami hamis, mert abban van igaz. Nincs olyan, hogy valami igaz, abban ott van a hamis. Nincsenek határok. És az van ebben a világban, hogy ami összekeveredik, ami összemosódik, talán abból végre ki fog jönni valami jó az emberiség számára. Azért is nehéz aztán szembenéznünk a rend kérdésével, hogy Isten a káoszból rendet teremt, mert megjelent egy olyan rendpártiság is, vagy jelen van egy olyan rendpártiság is, amit néha megmosolygunk, máskor viszont megrettenünk tőle. Mert az egyik arca erőszakos és gyűlölködő. Amikor az elválasztás a tisztaság nevében, gyakran Isten nevében gyűlöletet keltenek. Kinek kell ez a fajta rend, ami megnyomorít, ami másokat kizár, ami börtön lesz a számunkra. De nézzetek meg még egyszer, hogy milyen rendet hoz létre Isten a teremtés folyamán. Mi az, amit Isten a káoszból cselekszik? Mi a rend, ami megszületik a végén? Egy olyan rend születik, amelyben élet van, áldás van, sokszínűség van, nyüzsgés van, pezsgés van, ahol felfakad az élet. És egy olyan Isten nyugszik meg a hetedik napon, akinek nem korbács van a kezében, hogy betartassa a rendet, hanem aki gyönyörködik abban, amit létrehozott. Hol vagy te ehhez képest? Mit élsz meg? Valaki olyan ember, aki inkább a rendben, azt érzed, hogy rend, szabályok megkötöznek, börtönben vagy, és annyira szükséged lenne az életre, a levegőre, erre a sokszínűségre, erre a szabadságra. Vagy ott találod magad, aki elborít a káosz, és annyira szükség lenne a rendre. Visszatérünk még erre, de nézzük másodszor, hogy ha a teremtés a káoszból rend, de élő rend, akkor hogyan történik ez? Hogyan cselekszik Isten? A meghatározó kifejezés az műben, amit olvastunk, ezt mondta Isten, legyen és lett. Vagy hasonlóan, gyűjjenek, és úgy történt. Növesszen, és úgy történt. Azaz, amit Isten mond, amit parancsol, az megtörténik. Isten szava, bibliai szóval Isten igéje által teremt. Ami az ember számára az alkotásban a kéz vagy a szerszám által történik az Istennél szó, ami testet ölt. Benne van ebben az ő hatalma, benne van az ő szabadsága, benne van az ő könnyedsége. Kimondja és meg lesz. Benne van abban, ahogy Isten szava elhagyja őt, fogalmazunk így, hogy Isten kitárja a szívét, felfedi a bölcsességét, elkezdi önmaga megismertetését, ahogy létrehívja a világot. A szó az ige által teremt, de másodszor jelen van a Szentlélek is. Azt olvassuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. A kép, amit a Szentíró használ, a fiókái felett repdeső anyamadár képe, amikor a madár ott van a kicsinyek felett, amikor szitál, amikor ott lebeg, ott van ég és föld között. A Szentlélek az életadó Isten jelenlétének a hordozója, ott lebeg az élet lehellete, a semmi, a sötétség, a mélység felett, és csak várja, hogy megszólaljon az ige, hogy az életadó az ige által létrehívja a világot. Isten tehát igéje és szent lelke által viszi végbe a teremtés munkáját. Egy bibliamagyarázó megkockáztatja, hogy azt mondja, hogy amiképpen a rend, és ez fontos lesz a számunkra, amiképpen a rend, az elválasztás az ige által születik, aképp az élet a lélekből fakad. Az ige elválaszt, hogy a szó néven nevez, elválaszt, világossá tesz. A Szentlélek, aki jelen van, életet hoz, összekapcsol és betölt. Még mielőtt azt hinné valaki, hogy ez annyira önmagáért való teológizálás, hadd mutassak rá, hogy milyen gyakorlati jelentősége van ennek. Mert Isten nem csak az teremtésben, hanem azóta is azt valljuk, hogy az igéje, a szava és a Szentlélek által munkálkodik. Az igéje által, amelynek egyik formája a Szentírás, a Biblia, és a Szentlélek által, aki jelen van. És a kettő összekapcsolódik. Calvin János mondja, hogy a Szentlélek ige nélkül rajongás, téveigés, őrület. Az ige, a szó Szentlélek nélkül holdbetű, emberi okoskodás. Vannak olyan, most így mondom, keresztény családok, vannak olyan neveltetése volt talán, vannak olyan keresztény közösségek, ahol mindig csak a rendről volt, vagy van szó. Ahol az Isten igéjének az elválasztó, megítélő, néven nevező munkáját hangsúlyozzák. Ahol mindig megmondták, akár gyerekkorban neked, hogy ez így van, ez nem így van, ez jó, ez rossz, ez igaz, ez hamis, ez bűnös, ez téves. És Az eredmény ilyenkor, ha egy gyülekezet életében történik, egy olyan közösség lehet, ahol mindennek helye van, csak megfojt, megöl a rend. Az igazság idézőjelbe. Ahol a központi kérdés mindig az, hogy mi a bűn, mi nem, mi az igaz, mi nem, mi tiszta, mi nem. A másik oldalon vannak olyan családok, akár közösségek, ahol a Szentlélek szabad áradása, elválasztása került az Isten igéjétől. Ahol meg káosz születik, oly könnyen, hogy mindig a legújabb benyomás, a legújabb élmény az, ami Istennek tulajdonítatik. És minél extrémebbek ezek az élmények, annál jobban gondolják, hogy jelen van Isten. Ha az előbb említett gyülekezetek, vagy az előbb említett kereszténységnek az eredménye, hogy ezek a közösségek, meg a benne lévő emberek megfagynak, akkor az utóbbiak felrobbannak. Az egyikben a hideg, lélekgyilkos hozzáállás és lelkület jelenik meg, ami az isteni rend áruhájában tetszerek, de nem az isteni rendet képviseli. A másikban a zűrzavar és a káosz akarja elhitetni, hogy ő az Isten lelke, ő az Isten szabadsága, ő az Isten élete. Isten igéje és lelke által teremt és munkálkodik. És senki ne gondolja azt, hogy ezt azért mondom, mert én azt gondolom, hogy mi meg pontosan középen vagyunk. Mi vagyunk a legjobbak, mert nincs középen. Hanem az van, hogy tegyük ki magunkat teljes mértékben az Isten igazságának, és tegyük ki magunkat teljes mértékben az Isten szent lelkének. Hogyan történik a teremtés? Ige és szent lélek által is. Látjuk, hogy mi ennek a jelentősége. Végezetül ki a teremtő? Ki az, akivel szembe találjuk itt magunkat? Mit tudunk meg róla? És milyennek a jelentősége a számunkra? Tehát azzal jutunk Isten lényéhez közelebb, ha azt a kérdést tesszük fel, hogy miért teremti Isten a világot, és milyen viszonyban van Isten azzal a világgal, amit itt létrehoz. De van nagyon sok teremtés mítosz különböző vallásokban. És ez teremtés mítoszok elbeszélése szerint gyakran Istenek csatáival, Istenek szerelmeivel, Istenek származásával függ össze az élet kialakulása. Mit jelent ez? Hát, hogy az Istenek világában történik valami, és hát melléktermékként meg létrejön a világ. A bibliai hitvallás szerint mindent az egy Isten hívott létre. A világ nem egy isteni baleset, vagy isteni kaland kényszerű következménye, hogy hát ha már megesett ez, akkor lett világ. Hanem az alkotó szabad döntésének a gyümölcse. Azt mondja, legyen. Nem véletlen melléktermék, hanem akarata, szíve vágya. Létrehívja a világot. A kapcsolatról. A világ, amit Isten létrehív, az tőle különbözik. Önálló. Szól, és a világ felel. Azaz a teremtő világ, a teremtő Isten nem folyik be, nem árad be a világban, nem azonos vele, nem úgy van, hogy kimész és látsz egy gyönyörű folyót, és az a folyó valahol, az a folyó azonos valahol az Istenséggel, látod a gyönyörű eget, nem Budapesten persze, ott nem látsz semmit a csillagokból, az ott az isteni valóság, látsz bármit a természetben, és az maga Isten. A bibliai gondolkodás szerint Isten nem folyt bele ebbe a világba, fűbe, fába, kőbe, gyönyörűségbe, nem őt látod. Visszatükröződik, valamit elmond magáról, de nem ő van benne. De a másik oldalról az az Isten, aki a hetedik nap megnyugszik, és gyönyörködik az alkotásában, az nem is fordult el a világtól. Az nem úgy van, hogy hat napon át szórakozott, kipróbálta az erejét, mire képes, létrehozott valamit, jó, gyönyörű, de most nézzünk valami más foglalkozás után. Aztán ebben meg lesz, ami lesz. Hagyja, eldobja. Nem. Jelen van benne. Törődik vele. Gondoskodik róla. Figyelitek? Nem azonos vele, de nincsen rajta kívül. Itt van, benne van, jelen van, de semmiben nem tudod megfogni és megragadni. Kapcsolatban van a világgal. Milyen ez a kapcsolat? Tegyük fel a kérdést, ami a legmélyebb kérdés ebben az egész szakaszban, miért van bármi is? Tényleg. Miért nincs semmi? Miért nem a semmi van?
Miért van bármi is? Miért hozza Isten létre a világot? Ha Isten szól, akkor személyes Isten. Ha személy, akkor miért kell bármi neki önmagán kívül? Azon két lehetőség van. Az egyik az, hogy ki akarja használni azt, ami van. Szüksége van rá. Létrehozunk valamit, hogy kihasználjuk. Önző szempont. Jó lesz nekünk. Isten létrehozza a világot, mert szüksége van rá, mert nélküle kevesebb, nélküle valami hiányzik. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy nem önzésből hozza létre a világot, hanem csak azért, mert szeret. Ha szeret, akkor miért hozza létre a világot? Tehát akkor tudjuk ezt a legjobban megérteni, amikor arra gondolunk, amikor nagyon-nagyon szerelmesek voltunk, vagyunk, és minket is nagyon szerettek. Milyen egy szerelmes? Milyen, aki éppen nagyon-nagyon szeret, és őt is nagyon-nagyon szeretik? Hát én úgy tudom elképzelni, hogy sétál az utcán, sétál, táncolva megy le az utcán, fütyürészik, énekel, dalra fakad, és akár kijön vele szembe, pici gyerek, idősebb, kemény férfi, hajléktalan, annyira tele van szeretet, hogy mindenkit megölel, nem? Mert a szeretet az túlcsordul. A szeretet az azt mondja, hogy legyen, hát legyen rajtam kívül minden más. Legyen sokszínű, legyen sokféle, hát nem vagyok már fenyegetve, hogyha más van, meg másféle, akkor az nekem nehéz. A szeretet azt mondja, legyen, áradjon, nyüzsögjön, gazdagodjon, ragyogjon, legyen. Ezért mondja Isten, hogy legyen. És tudod, ha ez így van, akkor ennek meghatározó következményei vannak. Az egyik, hogy nem vagy, és nem vagyunk egyedül ebben a világban. Nem vagyunk egyedül. Sokszor úgy éreztük, hogy egyedül vagyunk. Száguld a világ valamerre. Ki tudja hova, mi lesz vele. De nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül. A másik, nem vagyunk véletlen. Mennyi embernek egy mély fájdalom, amiről nem is beszél, ha esetleg tudja a szülei történetét, mert ugye nem velünk kezdődött. Én véletlenül lettem. Becsúsztam. Megestem. Mennyire más, aki azt tudja, hogy engem vártak, engem szerettek. Hé, Isten várt, Isten szeretett. A véletlen a szüleid életében. Ó, az nem véletlen a mindenható Isten kezében. Valaki akart, valaki várt. Valaki elkészítette számodra ezt az egészet. És persze nem veled kezdődött, és nem is veled végződik minden. Te kezdődtél Isten szeretetében. Benne vagy ma is a szeretetében, és a véged is egészen biztos, hogy benne lesz. Na. És a káosz, a széthullás, a fájdalom. Ha van szeretet, hol van? Hol érem el? Hol kapcsolódom ehhez? Hol lesz a káoszból rend? Hol lesz a börtönből élet? Hol találom ezt meg? A válasz, és most nagyon figyelj. A válasz nem az, hogy ha káoszban élsz, akkor neked meg kell békülni a renddel meg a szabállyal. Nem ez a kereszténység. A válasz nem az, hogy ha meg akarsz szabadulni az elnyomó szabályokból, amikvel körbe vették, gúzsba kötötték az életed, azokat le kell győzni. Nem. A válasz az alkotó maga. A válasz Isten maga. Van a Bibliában egy második kezdetben, amit felolvastunk a lekcióban, amikor János evangélista azzal kezdi a könyvét. Kezdetben. Kezdetben. Egy új kezdet. Kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige, benne élet volt az emberek világossága. Értjük, nem? Mondjuk az, mint amit az első fejezetben olvastunk. Ige, világosság, élet, kezdetben volt. Miért beszél róla még egyszer? Ugyanazt elmondja? Nem. Mert János tovább megy, és azt mondja, ez az ige, ez az isteni szó, ami volt kezdetben. Azt mondja, ez a saját világába jött, ez eljött ebbe a világba, de az övéi, ez a világ nem fogadta be. Eljött. Hogy jött el? Nem fogadták be? Kik nem fogadták be? Az ige eljött, és nem fogadták be? Miről? Kiről beszél? Aztán elmondja később a választ. Az ige testé lett. Emberré lett. Közöttünk lakott. Láttuk, hallottuk, tapintottuk. Ki ő? Jézus Krisztus. Az ige testé lett. Nem fogadta be a világ? Hát nem. Megölték, kivetették, keresztre feszítették. De mást is mond, azt mondja János, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akár Jézus követője, vagy akár nem. Akár találkoztál már vele, akár nem. Ő benne van a válasza a káosszal és a renddel kapcsolatos küzdelmeidre. Mert lélektani értelemben egyesek rendben élnek, de annyira, hogy kényszeresek, biztonságot a szabályokban találnak, a dolgok ismétlődésében találnak. Nem bírnak kitörni. Gúzsba köti őket ez. Jézus az, akit ha behívsz az életedbe, aki által Isten gyermekévé leszel, elkezdesz felszabadulni. Ha már valaki keresztény is ezt megtette, Jézus az, aki újra és újra elkezd, oda kell mennünk, hogy felismerjük, hogy ő szabadságot ad, hogy ő életet ad. Hogy aki elkezd Jézussal járni, az azt éli át, hogy elkezd tágulni a világ, elkezd színesedni a világ. Élet fakad, megbátorodik, kinyílik, elfogad másokat. Nem kell már mindenkinek olyannak lenni, mint neki. Elkezd gyógyulni. A másik oldalon pedig, aki a káoszban él, és megnyitja magát Jézus előtt, abba szintén kibontakozik a teremtő munkája, hogy Jézussal jársz. Sokaknak ez idő, hát mindenkinek idő, de sokaknak hosszabb idő. Elkezdenek rendesedni. Letisztulnak a dolgok. Helyükre kerülnek dolgok. Idővel, ahogy Jézussal jársz, elkezd a rend megformálódni az életedben. Ahol börtön van, ahol gúzsba kötöttség van, ott Jézus elkezd életet hozni, szint adni, felszabadítani. Ahol a káosz borít elő, ott elkezd alakot adni, megformálni, rendet tenni. Ez az örömhír. Befogadod a teremtőt és a teremtő munkáját Jézus személyében. És evel elfogadod, hogy nem te vagy az életed középpontja, hiszen ez az istentelenség lényege, ez a bűn lényege, én vagyok a középpont. Hanem mostantól az a középpont, aki alkotott. És boldog felszabadulással felismered, hogy az életed értelme célja, hogy valaki, aki nagyon-nagyon szeret, meghívott a vele való közösségre, meghívott a munkájában való részvételre, és egy nagy történet részesévé lettél. Ez a történet nem elvesz belőled, hanem gazdaggá tesz és kibontakoztat. Mert így végre azt az életet éled, amelyre mennyei atyád alkotott. Amen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mivel hívtál, szólítottál, ezért neked engedve elét hozzuk magunkat, káoszunkat, vagy éppen börtönünket, és kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy jöjj az életünkbe, jöjj szent lelkeddel, töltsél be, lehelj életed belénk, formálj meg minket, teremts bennünk és körülöttünk rendet, fakasz bennünk és körülöttünk életet. Oly nagy szükségünk van te rád. Eléd hozzuk, Urunk, gyülekezetünk szükségeit. Könyörgünk először a gyászolókért, hogy szent lelkednek vigasztaló munkájával látogasd meg őket. Fakasz szívükben reménységet, vezesd őket a helyreállásnak, a gyásznak, és az új élet felé való megnyílásnak az útján. Szerint szeretettel.
Imádkozunk, Urunk, beteg testvéreinkért, akár közöttünk vannak, akár az otthonukban. Látogass meg őket gyógyító kegyelmeddel. Imádkozunk, Urunk, mint azért, ami gyülekezetünk életében elkezdődött ezzel a mai nappal. Kérünk téged, hogy vezess bennünket tovább az úton. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezet életét délelőtti és délutáni istentisztelettel együtt. Imádkozunk azért, hogy hívj el sokakat a veled való közösségbe ezen a döntésen, ezeken a lépéseken keresztül. Így imádkozunk azokért, akiket meghívtunk az Alfa nyitóvacsorára, vagy az Alfa kurzusra, hogy fogadják el a meghívást, hogy jöjjenek el, hogy találkozzanak veled, hogy elinduljanak megismerésednek útján. Imádkozunk, Urunk, az építkezésért. Köszönjük neked, hogy elindulhattunk ebben is. Köszönjük, hogy megadtad a forrásokat az első ütemig. Köszönjük ezeket a kreatív ötleteket, amelyek a gyülekezet közösségéből fakadnak, hogy hogyan és milyen módon lehet úgy forrásokat gyűjtenünk, hogy közben te rólad is beszélünk. Azért imádkoztunk korábban is, és most is, hogy ahogy növekednek a falak, úgy növekedjen a gyülekezet élete számban, lélekben, ahogy egymásra kerülnek a téglák, kerüljön egyre inkább egy helyre, mindenki a helyére a gyülekezet életében. Ahogy felkerül a tető, úgy legyen felettünk óvó, védő kegyelmed. Imádkozunk, Urunk, ami hazánkért, Magyarországért, minden elesettségében, minden összezavarodásában, erkölcsi értelemben, minden felzúdulásában, gazdasági értelemben is kérünk téged, hogy ismertesd meg magadat, áraszd ki szent lelkedet, adj hűséget, bölcsességet és kitartást azoknak, akik ezt az országot vezetik. És kérünk téged, hogy ragyogtasd ránk a te orcádat. Kérünk, Urunk, hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.